28. fejezet, amely egy vidám karácsonyi fejezet és egy lakodalomról szól, azon felül egyéb mulatságokról, amelyeket a mai romlott időkben már nem tartanak meg olyan lelkiismeretesen, bár a maguk nemében éppen olyan dicséretes szokások, mint maga a házasodás. December 22-én reggel az úrnak abban az esztendejében, amelyben a pikvikisták ezeket a híven elbeszélt vállalkozásaikat megkezdték és végrehajtották, fürgén gyűltek össze mind a négyen, serényen, mint a méhek, ha nem is éppen olyan könnyedséggel, mint a pillangók. Karácsony ünnepe, az őszinte, a mesterkéletlen, a meleg karácsony már küszöbön állt. A szíves vendéglátás, a tiszta jókedv ünnepe, amikor a szívek megnyílnak, és amikor az óév, mint valami vén filozófus, már maga köré gyűjti barátait, s az ünnepi és lakodalmi cécóban szép csöndesen, nyugodalmasan búcsúzik az élettől. Derült és mosolygó volt az időjárás, derült és mosolygó volt a sok közül legalább az a négy ember, aki itt örömmel várta ezt a napot. Mert csak ugyan sokan vannak a világon, akiknek a karácsony valóban néhány napi örömet és boldogságot hoz. Sok család, amelynek tagjait messze elsodorta egymástól, és szanaszét szórta a nagyvilágban a létért való szakadatlan küzdelem most, újra összekerül, és újra összefor abban a kölcsönös szeretetben és jó akaratban, amelyből a tiszta és zavartalan örömnek olyan bő forrása fakad. S amely olyan összeférhetetlen a világ sokféle bajával és gondjával, hogy a legműveltebb nemzetek vallási meggyőződése és a legvadabb népek durva hagyományai egyaránt a túlvilági élet legfőbb boldogságai közé számítják. Az üdvözült lelkek osztály részének tekintik. Hány régi emléket, hány szunnyadó érzést ébreszt föl bennünk karácsony ünnepe. Amikor ezeket a sorokat írjuk, sok-sok mérföldnyire vagyunk attól a helytől, ahol ezt a napot valaha, hosszú esztendőkön át, vidám és boldog baráti körben töltöttük. Azóta már sok szív megszűnt dobogni, mely akkor még örömtől repesett. Sok tekintet kialudt, mely akkor még fényesen csillogott. Kihűltek a kezek, amelyeket szorongattunk. Mindörökre lecsukódtak a szemek, amelyekbe olyan szívesen pillantottunk. De az ódonház, a szoba, a nevető hangok, a mosolygó arcok, a tréfa, a kacagás, a legapróbb és leghétköznapibb semmiség is, amelynek valami köze volt azokhoz a boldog órákhoz, valahányszor megjön a karácsony, olyan élénken támad föl bennünk, mintha csak tegnap lettünk volna ott utoljára. Áldott szent karácsony, amely visszahozza nekünk gyermekkorunk röpke álmait, felidézi öreg szívekben az ifjúságuk szépségét, és visszaröpíti házi tűzhelyéhez, csöndes otthonába, ezer meg ezer mérföldnyiről is, a világot járó tengerészt meg vándort. De annyira belemelegedtünk szent karácsony ünnepének a dicséretébe, hogy megfeledkeztünk Pikvik úrról és barátairól, akik ez alatt a Magletoni postakocsin fagyoskodnak, amelyre éppen most kapaszkodtak fel, téli kabátokba, kendőkbe és gallérokba bugyolálva. A bőröndök, utizsákok már el vannak helyezve, és Weller úr a kalauzzal együtt azon fáradozik, hogy elől a kocsi ládába beszorítson egy óriási tőkehalat, amely jóval nagyobb, mint a kocsiderék, szépen be van csomagolva, egy szalmával födött hosszú barna kosárbas, amelyet utoljára hagytak, hogy rá lehessen tenni a kocsiláda fenekén szép rendben sorakozó 5-6 hordó valódi hazai osztigára. Mert mindez Pikvik úr tulajdona. Pikvik úr arca feszült figyelmet árul el, amikor Weller úr és a kalauz nagy erőlködéssel igyekeznek begyömöszölni a ládába a tőkehalat, először a fejénél, aztán a farkánál fogva, majd a hátát nyomva, majd meg a hasát, aztán meg keresztben, majd meg hosszában, amely mesterkedéseknek a kérlelhetetlen tőkehal makacsul ellenáll, míg végre a kalauz véletlenül éppen a kosár közepét találja megnyomni, mire a tőkehal hirtelen belepottyan a kocsiládába, de vele együtt eltűnik a kalauz feje és a válla is, aki nem számított rá, hogy a tőkehal ilyen váratlanul felhagy majd a passzív rezisztenciával, s egyszerre elvesztette az egyensúlyt a hordárok és a kocsi körül ácsorgó közönség kimondhatatlan gyönyörűségére. Pickwick úr jóízűen mosolyog. Mellény zsebéből kiholászik egy silinget, s amikor a kalauz szerencsésen kikászálódik a kocsiládából, a kezébe nyomja, hogy igyék az egészségére egy pohár grogot, amire a kalauz is mosolyogni kezd, és Snodgrass úr, Winkle úr és Tapman úr is mindnyájan egyet értően mosolyognak. A kalauz és Weller úr 5 percre eltűnik. Minden valószínűség szerint a pohár grog irányában, mert nagyon érzik rajtuk a szaga, amikor ismét előkerülnek. A kocsis fölmászik elől, Weller úr fölkapaszkodik hátul, a pikvikisták lábuk köré csavarják köpönyegüket, és úgy bebónyálják magukat, hogy csak az orruk hegye látszik ki. Az istálós fiúk leszedik a lovakról a takarót, a kocsis vígan elkiáltja magát, hogy mehet, és azzal megindulnak. Robog a kocsi az utcákon át, zötyög a köveken, s végre kiérnek a széles, nyílt országútra. Gördül a kerék a simára fagyott talajon. Megcsattan az ostor, s nekiíramodnak a lovak, rövid vártában törtetnek tovább, a kocsival, mintha az egész terhük, kocsi, utasok, tőkehal, osztrigás hordó, meg a többi, csak olyan könnyű volna, mint a pehely. Leereszkednek egy szelíd lejtőn, leérnek egy hosszú 2 mérföldnyi síkságra, mely olyan kemény és száraz, mint a márvány. Megint csattan az ostor, és tüzesen vágtatnak tovább a lovak, rázzák a fejüket, csörgetik a szerszámot, mintha maguknak is kedvük telnék a gyors iramban. A kocsis az ostort meg a gyeplőt félkezébe fogja. Másik kezével leemeli a kalapját, térde közé fogja, aztán kihúzza a zsebkendőjét és megtörli az arcát, egyrészt mert megszokta, másrészt mert jól esik egy kicsit fitogtatnia, hogy ő milyen hidegvérű ember, s milyen gyerekjáték egy 4-es fogatot hajtani, ha az ember úgy beletanult, mint jó maga. Miután mindez szép lassan elvégezte, mert különben sokat veszített volna a hatásból, visszadugja a zsebkendőjét, fejébe teszi kalapját, fölhúzza kesztyűjét, kifeszíti a 2 könyökét, újra pattogtatja az ostorát, és még vígabban repülnek tovább. Jobbra-balra elszórt, apró házikók tűnnek fel az országút mentén, város vagy falu közellétét jelentve. A tiszta, hideg levegőn átrekesztenek a postakürt vidám hangjai, s felköltik a kocsiban alvó öreg urat, aki a toló ablakot nagy óvatosan félig leereszti, kidugja a fejét, hogy megtapasztalja a hideget, azután megint éppen olyan óvatosan fölhúzza az ablakot, s figyelmezteti a szomszédját, hogy most nem sokára lovakat váltanak majd. Mire a szomszéd föltápászkodik, és úgy dönt, hogy az alvást majd akkor folytatja, ha újra útnak indultak. Újra fölcsendül a postakürt, vidám szava, s kicsalogatja a parasztházikókból az asszonyt, meg a gyerekeket, akik ki is dugják az orrukat az ajtón, és néznek a postakocsi után, amíg be nem fordul a sarkon. Aztán megint a tűz köré telepszenek, és új hasábot vetnek a tűzre. Úgy várják haza a családapát, aki ebben a pillanatban házától kerek 1 mérföldnyire éppen barátságos bolintással intett a kocsisnak, aztán megfordult, és egy jó darabig nézett még a tovarobogó postakocsi után. Egy kisváros rosszul kövezett utcáján döcög végig a kocsi, és a kalauz jókedvű nótára gyújt, a postakocsis pedig kioldja a csatot, amely a gyeplőt összetartja, hogy rögtön beakaszthassa abban a pillanatban, mihelyest megállnak. Pickwick úr előbújik köpenygallériából, és kíváncsi szemmel nézeget szét maga körül, amit a kocsis észre is vesz, és közli Pickwick úrral a városka nevét. Elmondja továbbá, hogy tegnap heti vásár volt. Amely értesüléseit Pickwick úr rögtön továbbadja úti társainak, mire ezek szintén kidugják fejüket a gallér alól, és szintén körülnéznek. Winkle úr, akinek legszélről jutott hely, minél fogva az egyik lába állandóan a levegőben lóg, majdnem lefordult az utca kövezetére, amikor a kocsis a sajtkereskedés előtt, ahol az utca hirtelen szögellik, befordult a lovakkal, és kikanyarodott a piactérre. S még mielőtt a mellette ülő Snodgrass úr magához térhetett volna ijegységéből, már meg is álltak a fogadó előtt, ahol friss lovak várják őket, pokróccal a hátukon. A kocsis ledobja a gyeplőt, maga is leszáll, a külső utasok is leszállnak. Kivéve azokat, akik nem nagyon bíznak saját ügyességükben és fürgeségükben. Ezek az utóbbiak a helyükön maradnak, s a lábukkal topognak a kocsi pallóján, hogy egy kicsit fölmelegedjenek, miközben sóvár szemmel és piros orral nézik az ivószobában pattogó tüzet és az ablakban díszelgő magyar piros bogyóit. A kalauz a sajtkereskedésben leadott egy papírcsomagot, melyet a Valsillon lógó kis bőrtáskájából szedett elő. Aztán utána nézett, hogy a lovak körül rendben van-e minden. Letette a járdára a nyerget, amit Londonból hoztak a kocsi tetején. Részt vett a kocsis és a házi szolga beszélgetésében, mely arról folyt, hogy a szürke kanca múlcsütörtökön kificamította a mellső lábát. És a kalauz meg a házi szolga már a helyükön ülnek hátul, a kocsis már a helyén ül elől, s a bent ülő öreg úr, aki az egész idő alatt egy kicsit nyitva tartotta az ablakot, most megint becsukta, apokrócokat leszették, és minden készen áll az indulásra, kivéve a két kövér urat, akik iránt a posta kocsis már nagyon élénken kezd érdeklődni. Erre aztán a kocsis, a kalauz, Samuel Weller, Winkle úr és Snodgrass úr, az egész szolgaszemélyzet és valamennyi naplopó, akik jóval többen vannak, mint az előbbiek együttvéve, ordítozni kezdenek a fennnevezett úriemberek után, ahogy csak a torkukon kifér. Valahonnan messziről az udvar felől felelet is jön rá. Spitwick úr és Tatman úr csak hamar lélek szakadva futnak elő, ugyanis fejenként egy-egy pohár sört rendeltek maguknak az imént, és Pickwick úrnak olyan fagyosak voltak az ujjai, hogy beletelt 5 perc, amíg a 6 pennit elő tudták kotorászni. A kocsis rájuk kiált, tessék már beszállni! A kalauz megismétli. A bent ülő öreg úr nagyon méltatlankodik, hogy az emberek leszállnak a kocsiról, holott jól tudják, hogy nincs rá idejük. Pickwick úr fölkapaszkodik az egyik oldalon, Tapman úr a másikon, Winkle úr elkiáltja magát, hogy mehet, és a kocsi elindul. Nyakukba tekerik a sálkendőket, felhagyják a gallérokat, véget ér a kövezet, eltűnnek a házak, és egyszerre csak megint kint vágtatnak a nyílt országúton, tiszta, friss levegő csap az arcukba, átjárja és fölvillanyozza őket. Így utaztak Pickwick úr és barátai a Magletoni postakocsin Dingledale-be, és délután 3 órakor frissen és fürgén, jó erőben, egészségben leszálltak a kék oroszlán feljárója előtt, miután útközben elegendő sört és grogot kebeleztek be ahhoz, hogy szerencsésen kiállják a hideget és a fagyot, mely kemény páncéllal borította be a földeket, s csillogó hálót szőtt a bokrokra meg a fákra. Pickwick úrnak nagy munkát adott az osztrigás hordók megolvasása, meg a tőkehal kicsomagolásának ellenőrzése, amikor egyszerre csak azt érzi, hogy valaki csöndesen meghúzza a kabátja szárnyát. Körülnéz és látja, hogy az illető, aki így módon iparkodik magára vonni a figyelmét, nem más, mint Varl úr kedvenc apródja, akit ennek a mesterkéletlen történetnek az olvasói, hallgatói a hájas fiú jellemző neve alatt már jól ismernek. Noné, mondta Pickwick úr, noné, mondta a hájas fiú, s azzal a tőkeharra, majd az osztrigás hordókra vetett egy-egy pillantást, és örömében vihogni kezdett. Hájasabb volt, mint valaha. No, te is elég rózsás színben vagy, tisztelt barátom, mondta Pickwick úr. Aludtam a söntésben a tűz mellett, felelte a hájas fiú, aki egy órai szunyókálása alatt olyan vörösre melengedte magát, mint egy újdonatúj cserépfazék. A gazdám átküldött egy lovastaligával, hogy szállítsam haza a podgyászukat. Küldött volna egy pár hátas lovat is, de úgy gondolta, hogy ebben a nagy hidegben jobban esik a gyaloglás. Igen, igen, vágta rá Pickwick úr sietve, mert eszébe jutott, hogy nem régiben miképpen tették meg majdnem ugyanezt az utat. Igen, inkább gyalog megyünk. Hé, Sam! Tessék parancsolni, szólt Weller úr. Segítsen Varl úr inasának fölrakni a podgyászt a taligára, aztán hajtsanak haza együtt, mi majd előre megyünk. Pickwick úr, miután kiadta ezt a parancsot, és a postakocsissal is elintézte a dolgát, 3 jó barátjával együtt nekivágott a mezőknek, egy kis ösvényen át, és szaporán szedték a lábukat, míg Weller úr és a hájas fiú életükben először kettesben maradtak. Sam csodálkozva nézte a hájas fiút, de egy kukkot sem szólt, és fürgén rakta föl a holmit a kordér, ami alatt a hájas fiú nagy lelki nyugalommal áldogált mellette, s láthatólag roppant érdekesnek találta, hogy Veller úr egymaga dolgozik, ő meg nézi. Így szólt Sam, amikor az utolsó úti táskát is felrakta. Készen vagyunk. Igen, felelte a hájas fiú elégedett hangon, készen vagyunk. No, ifjú kétmázsás barátom, mondta Sam, hiszen maga valóságos csoda gyerek, akár vásáron mutogathatná magát. Köszönöm szépen, mondta a hájas fiú. Csak nem bántja valami a szívét, ami miatt emészti magát? Kérdezte Sam. Tudtommal semmi. Mert amikor először megláttam, szinte azt hittem, hogy sorvadásba esett a boldogtalan szerelemtől, mondta Sam. A hájas fiú megrázta a fejét. No jó, mondta Sam, örülök, hogy nem így van. Hát inni szokott-e? Jobb szeretek enni, felelte a fiú. Ó, mondta Sam. Ezt mindjárt gondolhattam volna. De én úgy értettem, hogy nem inna-e velem egy kortyot, ami egy kicsit fölmelegíteni. Ám bár azt hiszem, hogy magatán soha nem fázik. Mert olyan vastagon van bélelve a bőre, igaz-e? Csak néha, felelte a fiú. De időnként én sem vetek meg egy kortyitalt, ha jó. Úgy, nem veti meg, mondta Sam. Akkor hát jöjjön. Hamarosan ott álltak a kék oroszlán söntésében, és a hájas fiú úgy felhajtott egy pohár pálinkát, hogy a szeme sem rezdült, amely hősies cselekedete jelentékenyen emelte a tekintélyét Veller úr előtt. Miután Veller úr a maga részéről is elintézte hasonló természetű hivatalos dolgát, visszaültek a kordéba. – Tud hajtani? – kérdezte a hájas fiú. – Gondolom, tudok – felelte Sam. – Hát akkor arra ni – mondta a hájas fiú, kezébe nyomta a gyeplőt, s egy mezei útra mutatott. Mindig csak egyenest előre, nem tévesztheti el az utat. És azzal a hájas fiú lefeküdt nagy szeretettel a tőkehal mellé, egy osztrigás hordót tett a feje alá párnának, és azon nyomban elaludt. No hát, én már sok szemtelen kölyköt láttam életembe, de ilyen szemtelent még egyet sem, mondta Sam magában. Ez aztán nem hagyja magát zavartatni. Hé, ébredj, ifjú hájfejű! Minthogy azonban az ifjú hájfejűn az ébredésnek leghalványabb jelei sem mutatkoztak, Samuel Veller elhelyezkedett a bakon, egy gyeplő rántással elindította a véngebét, és lépésben ballagtak a Manor Major felé. Pickwick úrnak és barátainak ez alatt a gyaloglástól megint sebesebb hullámzásba jött a vérük, és ugyancsak derekasan törtettek előre. A talaj meg volt keményedve. A fűszálak fürtösek voltak a fagytól. Tiszta, száraz, friss volt a levegő is, a gyorsan ereszkedő szürke alkonyat. Fagyos időben ugyaninkább palaszínű a helyes kifejezés rá, még kívánatosabb színben tüntette fel előttük a kellemes, kényelmes, barátságos házat, ahol már várja őket a vendég szerető házigazda. Olyan téli alkonyat volt, hogy egy elhagyott mezőn sétáló öreg úrnak ilyenkor bizonyára kedve kerekedett volna levetni a nagy kabátot, és csupa merő mulatságból bakot ugrani. És szentül hisszük, hogyha Tapman úr ebben a pillanatban lehajol, és a hátát neki feszíti, Pickwick úr örömmel ragadta volna meg az alkalmat egy kis bakugrásra. De hát Tapman úr nem ajánlkozott saját jószántából semmi efféle szívességre, úgyhogy a jó barátok vidáman beszélgetve gyalogoltak tovább. Amint bekanyarodtak egy kis ösvénnyel szegett útra, ahol át kellett vágniuk, egyszerre különböző hangok ütötték meg a fülüket. És még mielőtt ráeszmélhettek volna, hogy vajon miféle hangokat is hallanak, már felbukkant előttük egy egész nagy társaság, akik az ő érkezésüket várták. Amit a pikvikisták mindenek előtt abból a hangos hurrából vettek észre, mely az öreg Warl ajkairól hangzott fel, ahogy megpillantotta őket. Ott volt mindenek előtt maga Warl úr, talán még jobb kedvében, mint máskor. Ott volt továbbá Bella, és az ő hűséges Trandulja, azon kívül Emily, és vagy 8-10 fiatal lány, akik mind a menyegzőre jöttek, mely a következő napra volt kitűzve, és akik olyan boldogok és izgatottak voltak, mint az ilyen ünnepélyes alkalmakkor a fiatal lányok mindig, s kacagtak, tréfálkoztak, ahányan csak voltak, hogy csak úgy zengett tőle erdő, mező. Ilyen körülmények között hamar átestek a bemutatkozás szertartásán, sőt, mondhatnunk azt is, hogy a bemutatkozás jóformán minden szertartás nélkül ment végbe. 2 perccel utóbb Pickwick úr már javában tréfálkozott a kisasszonyokkal, akik nem akartak a palánkon átlépni, mivel hogy Pickwick úr oda nézett, vagy akik mert pici lábuk volt és formás bokájuk, 5 percig vagy még tovább is állva maradtak a palánk tetején, és kijelentették, hogy nem mernek megmozdulni. S oly könnyedén, olyan fesztelenül és bizalmasan beszélgettek velük, mintha már régi ismerősök volnának. Azt sem hagyhatjuk szó nélkül, hogy Snodgrass úr sokkal hathatósabb támogatásban részesítette Emilyt, mint amennyi közvetlen veszedelemmel fenyegette őket a palánk. Ám bár meg kell vallanunk, hogy teljes 3 láb magas volt, s mindössze 2 kődarab volt alatt a lépcsőnek. Egy fekete szemű kisasszony viszont, aki nagyon csinos prémmelszeget cipellőt viselt a lábán, roppant nagy sikoltozásba kezdett, amikor Winkle úr át akarta segíteni. Mindez rendkívül kedélyes és mulatságos volt. Miután végre szerencsésen túljutottak az akadályon, s megint kiértek a szabad mezőre, az öreg Wardle elmondta Pickwick úrnak, hogy valamennyien elmentek megnézni az új ház berendezését és fölszerelését, ahová a fiatal pár a karácsonyi ünnepek után be fog költözni. Bella és Trundle úr ennek hallatára olyan vörösek lettek, mint a hájas fiú a söntésben a tűz mellett. A prémtopánkás fekete szemű kisasszony pedig súgott valamit Emily fülébe, s aztán Snodgrass úrra kacsintott, mire Emily azt felelte neki, hogy ne beszéljen bolondokat, de azért nagyon elpirult, Snodgrass úr pedig, aki szerény volt, mint a legtöbb finom elme, érezte, hogy elvörösödik a feje búbjáig, és a fent nevezett fiatal hölgyet a fekete szemével, huncut kacsintásával és prémes topánkáival együtt szíve mélyéből odakívánta, ahol a borsterem. De ha már a házon kívül is ilyen bizalmasan és vígan voltak, hát még a majorban milyen szívesen, milyen meleg barátsággal fogadták a vendégeket. Még a cselédség is vigyorgott örömében, amikor megpillantották Pickwick urat. Emma félig szégyenlős, félig merész, de mindenképpen olyan barátságos pillantással üdvözölte Tubman urat, hogy még a folyosón álló Napóleon szobor is kitárta volna a karját, és keblére szorította volna a fiatal hölgyet. Az öreg néni rendes szokása szerint a nagy fogadószobában üldögél, de egy kissé rossz kedvű volt. És ennél fogva még süketebb, mint máskor. Ő maga sohasem ment el hazúról, és mint sok más hozzá hasonló öreg asszonyság, ő is hajlandó volt egyenesen hazaárulásnak tekinteni, ha valaki merészkedett olyas valamit cselekedni, amit ő már nem tudott megtenni. Így hát a szegény öreg lélek olyan feszesen ült a nagy karosszékében, ahogy csak tudott, és roppant szigorú arcot igyekezett vágni. De hiába, azért nagyon jóságos volt a nézése. Anyám, mondta Wardle úr, Pickwick úr van itt. Emlékszik még rá? Ó, ne is törődjetek velem, felelte az öreg néni méltóság teljesen. Sose fárasszátok Pickwick urat egy ilyen öreg asszony miatt, mint én. Úgy sem törődik most senki velem, s be is látom, hogy ez így van rendjén. Az öreg néni a fejét csóválta, és reszkető kézzel simította végig levendula színű selyemruháját. Ejnye, asszonyom, szólt Pickwick úr. Nem járja ám, hogy még csak hallani sem akar a régi barátjáról. Én egyedül csak azért jöttem el, hogy önnel kibeszélgessem magam, és hogy visztezzünk egy kicsit. S majd azt is megmutatjuk ezeknek a fiatal uraknak és kisasszonyoknak még ma vagy holnap, hogyan kell a menüettet járni? Az öreg néni hamar megpuhult, de nem akarta mindjárt elárulni, így hát csak ennyit mondott. Nem hallom, hogy mit beszél. Ne bolondozzon már, anyus, mondta Wardle úr, ma ne bosszankodjék, legyen egy kicsit barátságosabb. Gondoljon csak Bellára, egy kis bátorságot kell ám öntenie a szegény gyerekbe. A jó öreg néni megértette, amit a fia mondott neki, mert reszketni kezdett az ajka. De hát az öreg kornak megvannak a maga furcsaságai, s a néni kedély állapota még nem jött egészen rendbe. Ennél fogva újra végig simította levendula színű ruháját, és Pickwick úr felé fordulva így szólt. Ó, Pickwick úr, az én lánykoromban más volt a fiatalság. Már az igaz asszonyom, mondta Pickwick úr, s éppen ezért becsülöm annyira azt a pár embert, akiből még nem veszett ki teljesen a régi jó világ erkölcse. S azzal Pickwick úr szeretettel magához vonta Bellát, csókot nyomott a homlokára, és leültette őt a kis zsámolyra nagyanyja lábaihoz. Lehet, hogy amint föltekintett a nagyanyjára, a fiatal lány arca hajdani szép idők emlékét ébresztette fel az öreg néniben, vagy talán Pickwick úr gyöngétsége és jólelkűsége indította meg, de hát akármi volt is az oka, elég az hozzá, hogy az öreg néni úgy megolvadt, mint a vaj. Ráhajolt unokájára, és rossz kedve, csöndesen omló könnyekben engedett fel. Vidám társaság gyűlt itt össze ma este. A víztasztalnál, ahol a nagymama és Pickwick úr játszottak, roppant komolyan és ünnepélyesen írogatták a poéneket, de a kerekasztal annál hangosabb volt. A hölgyek végül pihenni tértek. De utána még nagyon sokáig járt körbe a kancsó, a konyakkal kevert fűszeres forró óborral, amire aztán nagyon jól esett az alvás, és szépeket álmodtak tőle. Főjegyzésre méltó körülmény, hogy Snodgrass úr álmában folyton visszatért Emily Wardle-hoz. Winkle úr álmai pedig szüntelenül egy fekete szemű, huncut nézésű, prémes topánkájú kisasszony körül forogtak. Pickwick úr másnap kora reggel olyan hangos szóbeszédre és lábdobogásra ébredt, ami még a hájas fiút is felriasztotta volna legmélyebb álmából. Pickwick úr felült az ágyban, és fülelt. A nőcselédek és a vendégek ide-oda futkostak. Mindenhonnan meleg vízért kiabáltak, meg tűt, cérnát kértek, s félig elfojtott hangon annyit könyörögtek, hogy jöjjön, fűzzön már be, édesem! Hogy Pickwick úr a maga ártatlanságában már szinte azt képzelte, valami szörnyű és érthetetlen dolog történhetett. Amikor végül kitörölte szeméből az álmot, és eszébe jutott az esküvő. Az ünnepélyes alkalomra való tekintettel Pickwick úr különös gonddal öltözködött fel, aztán lement reggelizni. A ház valamennyi nőcselédje, vadonatúj, egyforma, rózsaszínű muszlinruhába öltözött, s fehér csokros főkötővel a fejükön olyan izgatottan és nyugtalanul futkároztak fel alá, hogy azt le sem lehetne írni. Az öreg néni egy régi brokát ruháját vette fel, mely 20 éve nem látta a napvilágot, kivéve azt a néhány kósza napsugarat, amely beszűrődött és beosont hozzá az almárium repedésein át. Trundle úr is emelkedett hangulatban és széles jókedvében volt, de azért nem bírta palástolni elfogultságát. A nyájas öreg házigazda roppan nyugodtnak és derűsnek igyekezett látszani, de ez az igyekezete határozottan csütörtököt mondott. A lányok mind fehér muszlimban voltak és könnyekben úsztak, kivéve azt a 2-3 szerencsés kisasszony közülük, akiket az a tisztesség ért, hogy fent lehettek az emeleti szobában a menyasszonnyal és a koszorús lányokkal. A Pickwick kisták is teljes ünnepi díszt öltöttek, s a pázsitos téren, a ház előtt a majorhoz tartozó összes férfiak, gyerekek, parassuhancok, akik mindnyájan fehér szalagot viseltek a gomjukukban, óriási lelkesedéssel zajongtak, amire főként Samuel Weller úr buzdította és tüzelte őket, mert Sam már is nagy népszerűségre tett szert, és olyan otthonosan érezte magát köztük, mintha faluhelyen ringatták volna a bölcsőjét. Az esküvő mindig valóságos szabadalmazott céltáblája a tréfás megjegyzéseknek, pedig maga a dolog egy csöppet sem tréfa. No, mi persze kizárólag a szertartásról beszélünk, és nehogy valaki azt értse belőle, hogy sutyomban csúfolódni akarunk a házas életen. Az ünnepi örömbe és vigasságba belevegyül az otthontól való elválás szomorúsága, szülő és gyermek búcsúkönnye, az a tudat, hogy elszakadunk azoktól, akik életünk legboldogabb korszakában odaadó és legkedvesebb barátaink voltak, hogy azon túl másokkal karöltve küzdjünk a sors az élet gondjaival, akiket még alig ismerünk, nemhogy kiismerhettük volna őket. Mindez nagyon érthető és természetes érzés, de a további ecsetelésükkel nem akarjuk szomorúvá tenni ezt a fejezetet, és még kevésbé óhajtanánk nevetséges színben feltüntetni mindezt. Tehát röviden csak arról számolunk be, hogy a Dingle Dell-i templomban az öreg lelkész összeadta a fiatal párt. Hogy Pickwick úr neve be van jegyezve az anyakönyvbe, melyet máig is őriznek a sekrestjében. hogy a fekete szemű kisasszony nagyon bizonytalan és reszkető kézzel írta alá a nevét, hogy Emily, valamint a másik nyoszójólány aláírása is majdnem teljesen olvashatatlan. Hogy minden nagyon csodálatosan és gyönyörűen volt megrendezve. Hogy az ifjú kisasszonyok valamennyien arra a véleményre jutottak, hogy a dolog nem is olyan borzasztó, mint hitték. Sőt, feltehetjük, hogy még a fekete szemű, huncut nézésű kislány is, aki váltig biztosította Winkle urat, hogy ő soha se tudná elszánni magát ilyen borzasztó dologra, ebben a tekintetben határozottan tévedett. Tegyük hozzá mindehez, hogy Pickwick úr volt az első, aki az újdonsült menyecskét üdvözölte, s mellesleg a nyakára csatolt egy pompás aranyórát aranylánccal, amelyet az aranyművesen kívül még senki emberfia nem látott. Aztán megcsendült a kis templom ódonharangja, s a vidám harangszó mellett az egész társaság hazavonult a lakodalmi ebédre. Hová tegyük azt a tál húsos hasét, ifjú mandarin barátom? Kérdezte Samuel Weller a hájas fiútól, mialatt segített neki elrendezni azokat a tálakat, amelyeket tegnap este még nem rakhattak fel az asztalra. A hájas fiú megmutatta, hogy hol van a tál helye. Jól van, mondta Sam. Tűzzön mindegyikbe egy fenyőgaljat. A másik tálat meg szembe ígyni. No, jól van, most már senki sem nézhet ránk sonda szemmel, ahogy az egyszeri ember mondta, amikor levágta a fia fejét, hogy leszoktassa a bandzsitásról. E szellemes hasonlat után Weller úr egyet-kettőt lépett hátra, hogy jobban láthassa az egészet, s roppantul meg volt elégedve a dologgal. Varl, szólt Pickwick úr, alig hogy leültek valamennyien az asztal köré. Kocincsunk egyet a mai boldog nap örömére. Ezer örömmel, öcsém uram, felelte Varl úr. Joe, fene essen a kölykibe, már megint elaludt. Dehogy aludtam, uram, felelte a hájas fiú, s előbújt a szoba legtávolabbi sarkából, ahol a kövér gyerekek halhatatlan védőszentjének, a versbeli Jack Hornernek példájára falta a karácsonyi süteményt, bár korán sem azzal a fesztelenséggel és hidegvérűséggel, amely ezt a fiatal embert egyébként jellemezte. Tölts Pickwick úrnak! Igenis, uram! A hájas fiú megtöltötte Pickwick úr poharát, aztán gazdája széke mögé húzódott, ahonnét borús és gyászos elbűvöltséggel nézte az evőeszközök munkálkodását és a válogatott falatok vándorlását a tálból a tányérba, a tányérból a szájba, hogy az már igazán megindító volt. Isten éltesse, bátyám uram, mondta Pickwick úr. Hasonlóképpen öcsém uram, felelte Warl úr, és barátságosan kocintottak egymással. Asszonyom, fordult Pickwick úr az öreg Wardnéhoz. Nekünk öregeknek is kell ám egy pohár bort ürítenünk egymással a mai nagy nap örömére. Az öreg néni fenséggel és méltósággal trónolt a helyén, mert az asztal főn ült, brokát ruhájában, újdonsült asszony unokája és Pickwick úr között, hogy fölszeletelje a pecsenyét. Pickwick úr nem beszélt nagyon hangosan, de az öreg néni rögtön megértette, és egy tele pohár bort ürített ki Pickwick úr hosszú életére és jó szerencséjére. Aztán roppant körülményesen és aprólékosan mesélni kezdte a derék öreg teremtés saját esküvőjének a történetét, amelyet megtoldott egy kis értekezéssel a magas sarkú cipőről, ami akkoriban divatos volt, és néhány részlettel a néhai, való, híres szépasszony Lady Tollimglower életéből és viselt dolgaiból. Mindezen az öreg néni jóízűen nevetett. És a kisasszonyok is nevettek, mert maguk között nagyon csodálkoztak, hogy mi a csodát mesél a nagymama olyan hosszasan. És valahányszor elnevették magukat, az öreg néni még jobb ízűen nevetett, és azt mondta, hogy ezt a történetet mindig nagyon érdekesnek találta mindenki, amire megint valamennyien nevetni kezdtek, és ettől viszont az öreg néninek még jobban megjött a kedve. Aztán megszegték az esküvői kalácsot. Kézről kézre adták az asztal körül, és a fiatal lányok eldugdostak egy-egy darabkát belőle, hogy majd a fejük alá tegyék, és megálmodják, ki lesz a jövendőbeliük. Mindez persze nem eshetett meg nagy tréfálkozások és pirulások nélkül. Miller úr, szólt Pickwick úr régi ismerőséhez, a kemény fejű úrhoz. Nem kocintana velem? Kész örömmel, Pikvik uram, felelte a kemény fejű úr ünnepélyesen. És velem is, mondta a jóságos öreg lelkész. Meg velem is, szólt közbe a lelkész felesége. Meg velem is, kiáltott közbe az asztal végén ülő két szegény rokon, akik nagyon jó ízűen ettek, ittak, és mindenen nevettek. Pikvik úr kifejezte igaz örömét és elragadtatását mindenkinek, aki csak kocintott vele, szeme ragyogott a jókedvtől és a megelégedettségtől. Hölgyeim és uraim, szólalt meg Pikvik úr, hirtelen felemelkedve a helyéről. Halljuk, 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 kiáltotta Samuel Weller úr lelkes izgatottságában. Hívják be az egész cselédséget, kiáltott ki az öreg Wardle úr, hogy elébe vágjon a nyilvános megrovásnak, amelyben Weller urat a gazdája máskülönben okvetlenül részesítette volna. Adjanak mindenkinek egy pohár bort, hogy kocinthassanak velünk. No, Pikvik, halljuk! A vendégsereg áhítatos hallgatása, a nőcselédek halk pusmogása és a férfi cselédek félszeg zavarodottsága közepette, Pikvik úr eképpen folytatta. Hölgyeim és uraim! De nem, hölgyeim és uraim helyett inkább hadd szólítsam önöket, kedves barátaimnak és barátnőimnek, föltéve, hogy a hölgyek nem veszik rossz néven merészségemet. Pikvik úr szavait félbeszakította a hölgyek hatalmas tapsvihara, melyet az urak is átvettek, s a nagy zajban a fekete szempár tulajdonos nője tisztán, hallhatóan kijelentette, hogy meg tudná csókolni ezt az édes Pikvik urat. Mire Winkle úr azt a lovagias kérdést intézte hozzá, hogy nem lehet-e ezt az ügyet egy helyettes segítségével lebonyolítani. Mire a fekete szemű kisasszony azt felelte, ugyan, menjen már, de ezt a visszautasító választ olyan pillantással kísérte, amely világosan ezt fejezte ki, amennyire csak egy pillantás ki tudta fejezni, próbálja meg. Kedves barátaim, folytatta Pikvik úr, a vőlegény és a menyasszony egészségére ürítem poharamat. Az Isten éltesse őket, eljegyzés és könnyek. Az én ifjú barátomat, Trundle-t, derék és kiváló fiatalembernek tartom. Ifjú kis feleségét pedig kedves és bájos teremtésnek ismerem, aki mindenképpen hivatva van arra, hogy az új életébe, új környezetébe átvigye azt a boldogságot, amelyet 20 éven át árasztott maga körül az apai házban. A hájas fiú itt olyan zajos pityergésbe kezdett, hogy Weller úr kénytelen volt galléron ragadni és kivinni a szobából. Bárcsak, tette hozzá Pikvik úr, bárcsak volnék még olyan fiatal, hogy feleségül vehetném a menyasszony húgát. Éjjenzés! De mivel, hogy erről már lekéstem, hát örülök annak, hogy elég öreg vagyok ahhoz, hogy az apja lehessek. S miután a dolog így áll, nem férhet hozzám semmiféle rejtett gyanúsítás, amikor kimondom, hogy én mind a kettejüket csodálom, becsülöm és szeretem. Éjjenzés és zokogások. A menyasszony édesapja, a mi kedves barátunk, kiváló és nemes lelkű ember, s én büszke vagyok a barátságára. Zajos tetszés. Igazán kedves, szeretetre méltó, jószívű, független gondolkozású, vendégszerető és bőkezű ember. Lelkes éjjenzés a szegény rokonok részéről minden egyes jelző után, de legkivált az utolsó kettőnél. Meg vagyok róla győződve, hogy valamennyien egy szívvel, egy lélekkel kívánjuk neki, hogy legyen a kislánya olyan boldog és szerencsés, mint ahogy a mi kedves barátunk óhajtja, és hogy gyermeke boldogságában lelje meg mindazt a szívbéli örömet és lelki megnyugvást, amelyet a legteljesebb mértékben megérdemel. Ürítsük tehát poharunkat az ő egészségükre, és kívánjuk, hogy a Jóisten őket békességben és boldogságban sokáig megtartsa. Pikvik úr viharos tetszés közepette fejezte be felköszöntőjét. S a szám fölötti tüdők Weller úr vezénylete mellett ezúttal is derekasan és hathatósan működtek. Wardle úr felköszöntötte Pikvik urat, és Pikvik úr felköszöntötte az öreg nénit. Snodgrass úr felköszöntötte Ward urat, és Ward úr felköszöntötte Snodgrass urat. Az egyik szegény rokon felköszöntötte Tapman urat, a másik szegény rokon felköszöntötte Winkle urat. És mindenki örvendezett és vigadozott, amíg a két szegény rokon rejtélyesen el nem tűnt az asztal alatt, és eszébe nem juttatta a társaságnak, hogy ideje lesz lassan asztalt bontani. Este bédnél megint összekerült a társaság, miután a férfiak Varl úr javaslatára bejártak 5 mérföldet, meg még 20-at, hogy az ebédnél megivott bort kiszellőztessék a fejükből. A szegény rokonok egész nap ágyban maradtak, abban a hiszemben, hogy sikerül ezzel ugyanazt a kedvező eredményt elérniük. Minthogy azonban ez nem sikerült, továbbra is ágyban maradtak. Weller úr szakadatlan derültségben tartotta a cselédséget, a hájas fiú pedig szép testvéries részletekben osztotta meg az idejét, alvás és evés között. Az estebéd éppen olyan vígan telt el, mint az ebéd, és éppen olyan zajos is volt, csak a könnyezés maradt el. Aztán csemegét hordtak fel, és újra felköszöntők hangzottak el. Aztán jött a tea, meg az uzsonna kávé, s végül a bál. A Manor Major legszebb terme jó hosszú, tágas, sötét faburkolatú szoba volt, hatalmas kandallóval, amelynek a széles nyílásán egy újmódi, szabadalmazott kocsi mindenestül behajthatott volna. A szoba túlsó végében fenyő gajakból és örök zöldből összerót lugas félében ült Magleton két legjobb hegedűse és egyetlen hárfása. Mindenféle páholyokban, fülkékben négykarú nehéz ódon gyertyatartók álltak. A szőnyegeket fölszedték, a gyertyák fényesen világítottak, a tűz lobogott, és pattogott a kandallóban, és jókedvű beszéd csengőkacaj szállt végig a termen. Ha a régi angol vitézek haláluk után csak ugyan Tündérországba kerültek, ide akkor is bizonyára szívesen visszajárnának dáridózni. Ha ennek a kellemes képnek az érdekességét egyáltalán még fokozhatta valami, csak is az a nevezetes körülmény lehetett, hogy Pickwick úr ezúttal bokavédő nélkül jelent meg, először életében, már amennyire legrégibb barátai visszatudtak emlékezni. Talán táncolni akar? Kérdezte Wardle úr. Hát persze, hogy táncolni akarok, felelte Pickwick úr. Nem látja, hogy azért öltöztem fel így? Pickwick úr ezzel felhívta a figyelmet pettyes selyem harisnyájára és csokros báli cipőjére. Csak nem húzott selyem harisnyát, kiáltott fel Tapman úr tréfásan. Miért ne húztam volna, uram, miért ne? Kérdezte Pickwick úr, és dühösen fordult feléje. No persze, miért is ne húzott volna selyem harisnyát? Felelte Tapman úr. Azért mondom, uram, azért mondom, mondta Pickwick úr nagyon határozott hangon. Tapman úr nevetni akart, de észrevette, hogy itt most nem lehet tréfálni. Így hát komoly képet vágott, és inkább kijelentette, hogy Pickwick úr selyem harisnyájának nagyon szép a mintája. Meghiszem azt, felelte Pickwick úr, és farkas szemet nézett a barátjával. Remélem, semmi rendkívül itt nem talál a harisnyámon, uram. Ó, dehogy, a világért sem, felelte Tapman úr. Odább állt. Pickwick úr arca pedig visszanyerte szokott, jó akaratú kifejezését. Azt hiszem, mindnyájan itt vagyunk, mondta Pickwick úr, úgyhogy kezdhetjük is. Pickwick úr az öreg nénivel együtt a táncolók élén állt, és már 4 ízben kilépett, idő előtt meg akarta kezdeni a táncot, mert már alig győzte kivárni, hogy elkezdjék. Hát akkor rajta kezdjük, mondta Wardle úr, most. A két szál hegedű és a magános hárfa rázendített, és Pickwick úr keresztbe tett kézzel fogva a táncos nőjét, már meg is indult, amikor általános tapsolás és áj-áj kiáltások hangzottak fel a teremben. Mi baj? Kérdezte Pickwick úr, aki csak akkor állt meg, amikor a két szál hegedű és a magános hárfa elhallgatott, mert semmi más földi hatalom nem bírta volna őt visszatartani, még ha kigyulladt volna a tető a feje fölött, akkor sem. Hol van Arabella Allen? Kiáltozták sokan. És Winkle? Tette hozzá Tapman úr. Itt vagyunk, kiáltotta a néven nevezett úr, és szép táncos nőjével együtt felbokkant az egyik sarokból, és ahogy előkerültek, nehéz lett volna eldönteni, hogy Winkle úr ábrázata volt-e pirosabb, vagy a fekete szemű kisasszonyé. Ez igazán érthetetlen, Winkle, mondta Pickwick úr kissé bosszusan. Miért nem állt már előbb a helyére? Egy csöppet sem érthetetlen, mondta Winkle úr. No, jó, mondta Pickwick úr, ahogy megakadt a szeme Arabellán, és elmosolyodott sokat mondóan. No jó, lehet, hogy mégis magának van igaza. Nem is olyan érthetetlen. De hát a kérdést nem lehetett tovább feszegetni, mert a két szál hegedű és a magános hárfa most már komolyan rázendített. Pickwick úr pedig megindult, kart keresztbe fogva. A terem közepétől végig lejtett a szobán, egészen a falig, fele utat vissza a kandallóig, újra vissza az ajtóig, forgás jobbra, forgás balra, dobbantás a padlón, következő pár előre, rajta, megint, minden figurát újra, újabb dobbantásokkal kiverik az ütemet a padlón, következő pár előre, megint a következő, ilyen táncot még soha nem látott a világ. Végül pedig, miután véget ért a tánc, s az öreg néni után 14 pár állt már ki lihegve és kimerülten, s az öreg néni helyét átvette a lelkész felesége, Pickwick úr, ám bár senki sem kívánta tőle, még mindig járta a táncot a helyén, dirigálta a zenét, és közben az egész idő alatt olyan nyájasan mosolygott a táncos nőjére, hogy le sem lehet írni. Pickwick úr még fáradhatatlanul és javában ropta a táncot, amikor a fiatal pár már réges-rég eltűnt a teremből. Nagyszerű báli vacsora következett, még ezután odalent, és utána a társaság még jó sokáig együtt üldögélt. És amikor másnap, későn reggel, Pickwick úr felébredt, halványan úgy rémlett neki, hogy külön-külön, körülbelül 45 embert hívott meg a György és Kesselyűbe abban az esetben, ha Londonba találnak jönni. És ebből Pickwick úr kétségtelen biztonsággal arra következtetett, hogy tegnap este nem csak a táncolásban, hanem az iszogatásban is kitett magáért. Hát szóval, galambom, a család ma este csak ugyan a konyhában gyűl össze társas játékot játszani? Kérdezte Samuel Weller úr Emmától. Igen, Weller úr, felelte Emma. Így van ez mi nálunk mindig, karácsony szent estéjén. A gazdánk a világért sem mulasztja el ezt a régi szokást. No, a maguk gazdája sohasem mulaszt el semmi jót, angyalom, felelte Weller úr. Soha se láttam még ilyen derék jóra való embert, és ilyen igazi urat. Az már igaz, szólt a hájas fiú belevegyülve a társalgásba. Igazi úr, hiszen olyan gyönyörű disznókat hízlal. S a hájas fiú szinte kannibáli pillantással merett rá Samuel Wellerre, mintha sonkacsülkök és bő zsírban sercegő pecsenyék jutottak volna eszébe. Ej, hát maga is fölébredt végre, fiatal úr, kérdezte Sam. A hájas fiú bólintott. Mondok én magának valamit, fiatal óriás kígyó, mondta Weller úr nagy nyomatékkal. Ha nem szánja rá magát, hogy kevesebbet aludjon és többet mozogjon, felnőtt korára maga is úgy jár majd, mint az az egyszeri öreg úr, aki parókát hordott. Miért? Az hogyan járt? Kérdezte a hájas fiú akadozó hangon. Elmondom a kíváncsi rá, felelte Weller úr. Hát az olyan kövér ember volt, hogy annál kövérebb még sohasem született erre a világra. Akkora pocakja volt, hogy 45 esztendeig még a cipője hegyét se látta. Uram, fia, kiáltott fel Emma. Nem látta bizaz galambom, mondta Weller úr. És ha a két lábának szakasztott mását kitették volna elébe az asztalra, hát nem ismert volna rájuk. No hát, ahogy minden nap az irodájába járt, szép arany óralánca, vagy másfél arasznyira kifigyegett nadrágjának óra zsebéből, a hozzátartozó aranyórája pedig megért vagy, ki sem merem mondani, hogy mennyit. De órában nemigen találhatna az ember drágábbat. Egy szóval, nagy, súlyos kerek masina volt. Órának éppen olyan derég, mint amilyen a gazdája embernek, s a számlapja is jókora volt. Nem okos dolog, hogy ilyen drága órát hordoz magával, mondogatták az öreg úrnak a jó barátai. Meglátja egyszer, még ellopják? Ellopják, kérdi az öreg úr, de elám, felelik a barátai. No már szeretném én ezt a zsebtolvajt látni, mondja erre az öreg úr, aki ezt az órát ki tudja lopni, hiszen még magam sem tudom kihúzni a zsebemből, mert olyan szorosan áll, és ha tudni akarom, hogy hány óra van, mindig be kell néznem a pékhez. Ezen aztán olyan jó ízűt nevetett, hogy majd megpukkadt. És a copfos fehér parókájával ezentúl is csak tovább sétálgatott, döcögött végig London legforgalmasabb utcáin. Az óralánca még jobban fityegett, mint azelőtt, s a nagy kerek krumpli majdnem kirepesztette feszes szürke térdnadrágját. Egész Londonban nem volt olyan zsebmetsző, aki ne rántott volna már egyet azon a láncon. De sem a lánc nem akart elszakadni, sem az óra nem akart kijönni. Arra pedig csak hamar ráuntak, hogy a mázsás öreg urat vonszolják a kövezeten. És az öreg úr szépen hazaért mindig, és akkorákat kacagott, hogy a copfja ide-oda járt, mint a hollandi órák ingája. Végre aztán egy nap, amint az öreg úr megint az utcán totyog, megakad a szeme egy zsebmetszőn, aki látásból már ismerős volt, s aki karonfogva cipelt magával egy roppan nagyfejű kisfiút. No, ez jó mulatság lesz, gondolta magában az öreg úr. Csak hadd próbálkozzanak meg újra, megint fel fognak sülni. Kezdett is már kuncogni magában jó ízűen. Amikor a kisfiú egyszerre csak elereszti a zsebmetsző kezét, fejjel nekirohan egyenest az öreg úr hasának, és akkor áttaszít rajta, hogy az öreg két rét görnyedt fájdalmában. Segítség! Kiáltja az öreg úr. Rendben van már, kérem, súgja a zsebmetsző az öreg úr fülébe. És mire megint sikerült talpra állnia, az óra és a lánc eltűnt. Sőt, ami ennél is rosszabb, az öreg úr emésztése attól fogva megromlott, és nem is jött rendbe a halála napjáig. Azért hát vigyázzon magára, fiatalember, és ügyeljen, hogy túlságosan el ne hízzék. Ahogy Weller úr befejezte ezt a tanulságos elbeszélést, amely szemmel láthatólag nagy hatással volt a hájas fiúra, mind a hárman átmentek a nagy konyhába, ahol már egybegyűlt az egész család, miként ez karácsony napján, emberemlékezet óta szokásban volt az öreg Varl ősi fészkében. A konyha kellős közepén az öreg Varl úr éppen akkor akasztott fel a mennyezetre egy nagy ág fagyöngyöt, s a fagyöngy miatt egyszerre olyan általános zűrzavar és fejvesztettség keletkezett, hogy öröm volt nézni. Pickwick úr kézen fogta az öreg nénit, és olyan gavallérosan és lovagiasan, hogy az még Lady Tollimglower egyenes leszármazottainak is becsületére vált volna, oda vezette a bűvös fagyöngy alá, és ott nagy illedelmesen és ünnepélyesen megcsókolta. Az öreg néni ezt a csattanós udvariassági aktust azzal a méltóságos magatartással fogadta, melyet az ünnepség komolysága és jelentősége megkívánt. Az ifjabb hölgyek azonban, akik nem viseltettek ilyen babonás tisztelettel a hagyományok iránt, vagy akik talán azt képzelték, hogy a csók sokkal édesebb, ha egy kis fáradtság árán jut hozzá az ember, sikoltoztak és húzódoztak, elbújtak a sarokba és ellenkeztek, vonakodtak, és minden lehetőt elkövettek, csak azt nem tette egyikük sem, hogy kiment volna a konyhából, és amikor néhány kevésbé vállalkozó szellemű úr már föl akart hagyni szándékával, egyszerre valamennyinek eszébe jutott, hogy milyen fölösleges minden további ellenkezés, és jó szívvel hagyták, hogy megcsókolják őket. Winkel úr megcsókolta a fekete szemű kisasszonyt. Snodgrass úr megcsókolta Emilyt. Weller úr pedig, aki nem ragaszkodott mereven ahhoz a formasághoz, hogy csak a fagyöngy alatt szabad csókolózni, Emmát és a többi szolgálólányt ott csókolta meg, ahol érte őket. Ami a szegény rokonokat illeti, ők összecsókolták az egész társaságot. Nem tettek kivételt a társaság kevésbé bájos hölgyeivel sem, akik annyira zavarban voltak, hogy mihelyt Varl úr kiakasztotta az ágat, már is ész nélkül rohantak alája. Varl úr háttalált a tűznek, és nagy gyönyörűséggel nézte az egész jelenetet. A hájas fiú pedig felhasználta az alkalmat, és egy különösen szép darab húspástétomot, amelyet valakinek gondosan félretettek, lefoglalta maga számára, és sommásan végzett vele. A visítozás véget ért, az arcok tűzben égtek, a hajtincsek elszabadultak, és Pickwick úr, miután, mint már említettük, megcsókolta az öreg nénit, megállt a fagyöngy alatt, és ragyogó arccal szemlélte, hogy mi történik körülötte, amikor a fekete szemű kisasszony hirtelen összesúgott a többi lányjal, aztán egyszerre az ág alatt termett, karját Pikvik kurnyakába fonta, és egy csattanós csókot nyomott a bal orcájára. Pikvik úr még jóformán azt sem tudta, mi történik, s már is ott volt körülötte az egész leánysereg, és mindnyájan rendre megcsókolták. Öröm volt nézni Pikvik urat a csoport közepén, ahogy hol erre húzták, hol amarra. Az egyik kisasszony az állán csókolta meg, a másik az orrán, a harmadik a pápa szemén, és öröm volt hallani a kacagást, amely minden oldalról felhangzott. De még nagyobb öröm volt látni Pikvik urat, amikor aztán egy selyem zsebkendővel bekötötték a szemét. Öröm volt nézni, hogy mennek ki a falnak, hogy tapogatózott a szögletekben, és milyen határtalan gyönyörűséget telt benne, hogy végigcsinálja a szembekötősdi egész szertartását, amíg végre sikerült elcsípnie az egyik szegény rokont. Aztán ő neki kellett menekülnie az új bekötött szemű elől, s ekközben annyi ügyességet és fürgeséget árult el, hogy a jelenlevőket mind csodálatra és ámulatra ragadta. A szegény rokonok azokat fogták meg, akikről azt gondolták, hogy ezzel örömet szereznek nekik, s amikor az érdeklődés megcsappant, önmagukat fogták meg. Mikor végül ráuntak a szembekötősdire, nagy mazsola égetést rendeztek, s amikor már jól összeégették az ujjaikat, és mind kiszedték a mazsolát, a hatalmas fahasábok lobogó tüzénél vacsorához ültek, és derekasan nekiláttak a falatozásnak. Feltálalták a nagy karácsonyi bólét is. Akkora nagy tálban, mint egy mosó üst, s a forró alma olyan csábítóan és olyan vidám muzsikával pattogott és rotyogott a bóléban, hogy az embernek szinte csurgott a nyála. Hát ez már igazán barátságos dolog, mondta Pikvik úr körülnézve. Hagyományos szokás ez mi nálunk, felelte Varl úr. Karácsony estéjén valamennyien egy asztalnál ülünk, urak, cselédek, mindenki. Bevárjuk, amíg 12-t üt az óra, s jelenti, hogy beköszöntött az ünnep, és zálogosdival meg mesemondással töltjük az időt. Trándl, édesfiam, szítsd csak fel a tüzet! Millió fényes szikra szállt fel, ahogy a nagy fahasábokat megpiszkálták, a sötétvörös lángok ragyogó világosságot árasztottak a helyiségbe, behatoltak a legutolsó zubba is, és barátságos fénnyel sugároztak be minden arcot. No, rajta, mondta Varl úr, énekeljünk el egy karácsonyi dalt. Ha nem tudnak jobbat, majd én elénekelek egyet. Bravo, kiáltott fel Pikvik úr. Töltsenek maguknak, mondta Varl úr. Még legalább 2 órába telik, amik a bólé sűrű sötét színén keresztül megláthatjuk az edény fenekét. Mindenki töltsön magának, aztán szóljon az ének. És azzal a jókedvű öreg úr minden további teketória nélkül rákezdte szép, telt, férfias hangján. Karácsonyi ének. Ne sirasd a tavaszt, bimbót kifakaszt, lágy ujja nyomán a rügy éled, de ha bimbaja nő, veri széls az eső. Lefonnyad a zsenge élet. Könnyelmű, ledér, s amit megígér, felejti, ne légy a bolondja. Arcodba nevet, s reményeidet kegyetlenül letarolja. Ragyoghat a nyár, hullhat a sugár, én nem epedek soha érte. Ne légy szomorú, ha jő a ború, s felhő robog a derűs égre. Szívedre vigyázz, megejti a láz, a vér szilajabbul törtett. A szerelem űz, de kilobban a tűz, s csak hamva marad a gyönyörnek. Ó, szeretem én, ha éj idején a hold szeliden világol, szemérmes a csönd, idelent, odafönt, s nem a dél buja bő tüzelángol. De lebben a szél, zörren a levél, s fa tövében dől pihenőre. Ó, szomorú kép, lehull, ami szép, szeresse az őszt, aki dőre. Karácsonyi hét, ez a dal a tiéd, te meleg, te igaz barátom. Csendüljön a dal, öreg és fiatal, karácsony tégedet áldjon. Ha a küszöbön belép az öröm, vele jő, a szemek kigyúlnak. van eszem iszom, bor nóta finom, s nem könnyen eresztik útnak. Nem szégyelli ő, hogy a durva idő képét sűrűn telerója, mint jó katona, nem ijeszti soha a harc, s a harcnak adója. Hát éljen is ő, a derék a dicső, poharát mindenki emelje, derék öregünk, téged szeretünk, te évszakok fejedelme. Viharos tapssal fogadták a dalt, mert nincs hálásabb közönség a jó barátainknál, meg az alárendeltjeinknél. És kivált a szegény rokonok, egészen magukon kívül voltak az elragadtatástól. Megint felszították a tüzet, és megint töltöttek mindenkinek. Hogy havazik? Szólt halkan az egyik férfi vendég. Havazik csak ugyan? Kérdezte Varl úr. Zord hideg az éjszaka, felelte a vendég. S olyan szél fú, hogy csak úgy hajtja a havat, sűrű pásztákban, végig a földeken. Mit mond, Jem? Kérdezte az öreg néni. Talán csak nincs valami baj, mi? Nincs, anyám, nincs, felelte Wardle úr. Csak azt mondja, hogy hófúvás van, s metsző hideg szél jár odakint. Különben hallani is lehet, hogy fütyül a kéményben. Ó, mondta az öreg néni. Eszembe jut erről, hogy éppen ilyen szél, éppen ilyen hófúvás volt egyszer, sok-sok esztendeje, éppen 5 évvel ezelőtt, hogy szegény apád meghalt. Akkor is karácsony szent esteje volt. S emlékszem, éppen ezen az estén mondta el nekünk Gabriel Gráb történetét, akit elragadtak a rossz lelkek. Kinek a történetét? Kérdezte Pickwick úr. Ó, semmi, felelte Wardle úr, csak egy vén sírású története volt ez, akiről ezek a jámbor emberek itt mifelénk azt tartották, hogy elragadták őt a rossz lelkek. Azt tartották? Kiáltott fel az öreg néni. Hát van olyan megátalkodott ember, aki nem hisz benne? Azt tartották. Hát nem hallottad már elégszer gyerekkorod óta, hogy igazán elragadták őt a rossz lelkek? Nem tudod, hogy csak ugyan így történt? No jó, anyus, hát így történt, ha akarod, mondta Varl úr nevetve. Elragadták őt a rossz lelkek, Pickwick uram, és ezzel el is van intézve. Ó, nem, mondta Pickwick úr, ezzel még nincs elintézve. Nagyon szeretném hallani, hogyan ragadták el, és miért. Szeretném hallani az egész történetet töviről hegyire. Varl úr elmosődött, amikor látta, hogy mindenki kíváncsian előrehajol. Aztán megtöltötte mindenkinek a poharát, nem fukarkodva, megemelte a sajátját Pickwick úr felé, és elkezdte mesélni a történetet. No de, Isten bocsássa meg a szegény író fejének, micsoda hosszú fejezetbe bonyolódtunk. Be kell vallanunk férfiasan, hogy tökéletesen megfeledkeztünk az olyan kicsinyes korlátokról, mint a fejezetek méretei. Hadd lépjenek hát fel a rossz lelkek egy új fejezetben. Hölgyeim és uraim, szabad teret kérünk a szellemeknek, de csak annyi hitelt, amennyit megérdemelnek.